Advent harmadik vasárnapján az útmutatóban található hétre kijelölt igét olvasom fel Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetéből, a 3., illetve a 10. versből fönnállva hallgassuk meg Istennek szent igéjét. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből a 3. és a 10. vers így szól: egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Íme az Úristen jön hatalommal, és karja uralkodik. Eddig olvasom az igét. Kicsit visszalapozgattam előző vasárnapok gondolataihoz, azokhoz az igéhez, amelyek előttünk álltak az advent idejében, és újra elgondolkoztam, elcsodálkoztam azokon a bátorításokon, amit Isten ezen az adventen újra elénk állított, advent vasárnapjain, hisz minden egyes alkalommal a hatalmas Istenről, a győzelmes Istenről tett bizonságot Istennek az igéje advent első vasárnapján, amikor azt mondja, hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz, sőt nem csak igaz, hanem diadalmas. És aztán az elmúlt vasárnapon pedig arról tett bizonságot Isten igéje, hogy nem kell elcsüggedni, hanem egyenesedjetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel van a ti megváltásotok. Tehát megint csak arról tett bizonságot Isten igéje számunkra, hogy igen, Isten szabadítóként jött, és jönni fog a mi életünkben, ha mi rábízzuk a mi életünket, ha bízunk az ő hűségében. És most pedig arról tett bizonságot, igen, hogy ő hatalommal jön. Tehát, hogy ő megérkezik hozzánk, és ő hatalmat, a hatalmát mutatja meg nekünk. De hogyan is érkezik az Úr? Hogyan is láthatjuk meg az ő hatalmát? Engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit visszakanyarodjak az imaórához, hisz ott kevesebben voltunk jelen, és itt is az a gondolat fogalmazódott meg bennem, mint ahogy ezzel az igével kapcsolatban, hisz ugyanezt az igét olvastam föl az imaórán is, egy kicsit más irányból próbáltam közelíteni erre az igére, de ugyanaz a lényege. És arról beszéltem az imádsággal kapcsolatban, hogy mit is jelent az, hogy készítsük az Úrnak az útját. És elmondtam, hogy nekem az első gondolatom az volt, ami egy útépítéssel kapcsolatos, hogy hát az óriási munkával jár, óriási felfordulással jár, az egy hatalmas munka, hosszú ideig tart, mindvégig nagyon feszesen kell a tempót tartani, hogy elkészítsük ezt az utat is. És ahogy elmondtam a testvéreknek, hogy hát az ember abban, ha belegondol, akkor elszörnyűködik, hogy ó, hát minden, még a kisebb munkát is olyan nehezen merjük elkezdeni, és elmondtam, hogy még egy festés számomra, még egy festés a lakásban, egy szobának a lefestése, vagy csak egy kis javítás is, mindig olyan nagy gondot jelent, mert mindig rettegek, hogyha valamit csinálni kell, mert az felfordulással jár. Tehát, hogy az ember látja azt, hogy az egy nehéz munka. De honnan is kezdődik egy építkezés? Honnan is kezdődik az, hogy az utat elkészítsük? Az soha nem úgy kezdődik, ahogy az emberek gondolják, hogy meglátják, hogy felvonulnak az építkezésre, akár utat építünk, akár házat építünk, és azt látjuk, hogy elkezdenek ásni, elkezdenek betonozni, jönnek a hatalmas földmunkagépek, mert ma már nem egyszerűen kubikos munkába végzik ezeket a munkákat, hanem jönnek ezek a gépek, és elindul az építkezés. Nem, az építkezés soha nem onnan indul el. Az építkezés csak akkor lesz jó, és akkor fog a munkánk jó gyümölcsöt teremni, ha sokkal előrébb kezdjük el. Az, amikor ott a asztalon elkezdjük megtervezni azt, amit szeretnénk elkészíteni. A tervező asztalon. És ha Isten országát és annak az építkezését nézzük, az sem úgy indul el, hogy nekiindul néhány ember, és elkezdi építeni Isten országát, hanem úgy, hogy ott a tervező asztalnál, Isten jelenlétében az emberek elkezdenek imádkozni. Mindig imádsággal, csendességgel kezdődik az Isten országában a munka. Csak akkor lesz értelme. Csendesedjetek el, mondja Isten igéje oly sokszor. Tehát, hogy meg kell állnunk, el kell csendesednünk, Isten felé kell fordulnunk, mert úgy jön a szabadító, úgy épül fel az Isten országa. És amikor most az adventi időszakban az Urat várjuk, akkor is ugyanez a gondolat kell, hogy előttünk legyen, hogy hogyan is jön el az Isten országa, hogyan is láthatjuk meg a szabadítót. Úgy, hogy megtanulunk elcsendesedni. Nem véletlen az, hogy sok helyen az ünnepek előtt elcsendesednek emberek, nagyobb gyülekezetekben, nagyobb egyházakban megpróbálnak csendes napokat tartani, vagy a ünnepre való készülődésben esténként összegyűlnek. Nyilván mi kevésbé szoktuk ezt megtenni, ennek is van, hogy miért nem tesszük, hisz mi is mindannyian összejövünk, otthon is imádkozunk, de sajnos nem vagyunk olyan sokan, hogy mindenkit meg lehessen mozgatni, bár jó lenne az, hogyha időnként ez a ünnepek előtti elcsendesedés a gyülekezet életében, gyülekezeti szinten is lehessen, lehet ezen gondolkodni, ha már idáig eljutottunk, ha az testvéreknek van igénye erre, hogy együtt készüljünk az ünnepre. De mi, hogy kevesen vagyunk, sok ember elfoglalt, ezért az utóbbi időben ilyen nem volt, de fontos dolog lenne az, hogy meglássuk, hogy szükségünk van erre az elcsendesedésre, hogy meglássuk azt, hogy Isten az ő hatalmával érkezik. De mi kell ahhoz, hogy meglássuk az ő hatalmát? Az előbb felolvasott igeszakaszban, ott a Ézsaiás próféta könyvében Isten népe, az Isten a népe számára szemrehányással él, mert arról beszél, hogy akkor, amikor szorult helyzetben voltak, nem hozzáfordultak. Nem őtőle várták a segítséget. És én azt hiszem, hogy ott kezdődik az az út, amelynek a végén meglátjuk az Úrnak a szabadítását, hogy eljutunk oda, hogy végre egyedül csak ő benne bízzunk, és az ő szabadítását várjuk. Eszembe jutott a utolsó vacsorának a története, amikor Jézus a tanítványok elé lép, fölköti a kendőt magára, veszi a vizet, és elkezdi megmosni a tanítványoknak a lábát, és olyan sokszor gondolkodva ezen a történeten, én mindig azt a részt emeltem ki belőle, hogy milyen nagy dolog, hogy Jézus maga mossa meg a lábunkat. Tehát mindig ez foglalkoztatott, hogy Jézus, aki megalázza magát, aki nem csak lejött a mennybe, aki nem csak emberi formátumot, emberi testet öltött, pedig Isten, aki megalázta magát, tudjuk, hogy egészen a keresztfalnak a haláláig, de ott az utolsó vacsoránál hogyan alázta meg magát, és hogyan kezdte el mosni a tanítványoknak a lábát. És engem mindig ez a gondolat foglalkoztatott sokáig, hogy micsoda alázat van az Úrban. És most pedig azon gondolkodtam el, hogy nem csak az a nagy dolog ebben a történetben, hogy Jézus megalázkodva elkezdi mosni a tanítványoknak a lábát. Mert látok benne egy sokkal, talán rossz kifejezés, hogy sokkal, de egy ugyanolyan fontos részét ennek a történetnek, és ez pedig az, hogy engedjük-e megmosni a mi lábunkat. Mert hát nem egyszerű dolog ez. Nem egyszerű elfogadni a másiknak a szolgálatát. Emlékezzünk csak, Péter is azt mondja, hogy Uram, az én lábamat nem mosd meg. Persze, mert kellemetlen. Vannak dolgok, amiket nem szívesen fogadunk el. Emlékszem arra, amikor gyerekkoromban édesapámat megműtötték, és nem tudott hajolni, és hát ugye még nem abban a korban éltünk, amikor mindenütt fürdőszoba volt, mi is később lett fürdőszobánk, és emlékszem arra, amikor esténként édesanyám megmoste édesapámnak a lábát. És mindig láttam édesapámban azt, hogy olyan, hát olyan félszegen engedte meg. Mert hát milyen megalázó dolog az ember számára, hogy valaki megmossa a lábamat. Valaki szolgál nekem. Valahogy ezt olyan nehezen tudjuk elfogadni. Igen, nehéz. És valahogy ez volt bennem, hogy nem csak az a nagy ebben a történetben, hogy Jézus megalázza magát, hanem az, amit Jézus mond is a tanítványnak, hogy ha nem engeded, hogy megmossam a lábad, hogyha nem engeded, hogy szolgáljak neked, akkor nincsen olyan közösség közöttünk, ami mindent le tudna győzni, hogy elfogadom az Isten szolgálatát, elfogadom az Isten szabadítását az én életemben. Mert ettől függ, hogy milyen kapcsolatban vagyok vele. Igen, édesapám senkinek nem engedte, hogy megmossa a lábát, csak édesanyámnak. Nyilván, mert vele volt olyan kapcsolatban. Csak ő. És így vagyunk, hogy így kellene lennünk az Istennel is, hogy igen, neki megengedem. És igen, őtőle várok. És ő beengedem az életemben, hogy az életem legintimebb részében is segítségemre legyen, és elfogadom az ő szolgálatát. És erről beszél Istennek az igéje, erről akar oly sokszor meggyőzni bennünket, hogy ő benne bízzunk. És visszatérve megint Ézsaiás próféta könyvébe, éppen ezt mondja el az Úr az ő népének, hogy az a baj, hogy nem látom benned ezt a függést, nem látom benned ezt a bizalmat, mert nem hozzám jöttél, amikor gondod volt. Honnan vártad az erősséget? Ugye tudjuk azt, hogy ez a történet arról szól, hogy Szíria megtámadta Izraelt, és Izrael az ő félelmében is volt, és miért félnie, hisz Szíria egy hatalmas ország volt, Izrael pedig egy nagyon pici kis pontocska, mint ahogy mai napig is egy picike pontocska a történelemben, legalábbis területileg, de lelkileg sokkal nagyobb, mert Isten van jelen ennek a népnek az életében, tehát hogy egy picike pontocska, és persze, hogy félelme volt, és mit csinált? Ahelyett, hogy Istenre figyelt volna, Istent hívta volna segítségül, a délre lévő hatalmas birodalmat, Egyiptomot hívta segítségül, hogy győzelem lehessen, hogy megvédje őt ettől a nagy néptől. És Isten pedig azt mondja, hogy ezért nem lesz győzelem a ti életetekben. Igen, amikor az ember önmaga keresi a megoldást az hétköznapi gondjaiban, problémáiban, annak mindig ilyen keserves lesz a vége. Annak mindig az lesz a vége, hogy mindaz, amiben bíztunk, amiben hittünk, az egy pillanat alatt semmivé válik. És ez jelentette sokszor Izraelnek a pusztulását, vesztét is. És ezért látjuk azt, amikor itt Isten igéje azt mondja, hogy hiába próbáltok lovak erejében bízni, a végén mégiscsak úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. Egyedül maradtok. Emberekben nem bízhattok, hatalmasságokban nem bízhattok. De végül úgyis ki sem bíz meg benneteket. Miért történik ez? Mert nem mertek az Úrban bízni. Amikor ma arról olvastunk az igében, hogy készítsétek az Úrnak a pusztán keresztül az útját, mert ő jön hatalommal, akkor azon gondolkoztam el, hogy hol is kell készíteni az utat a pusztán. Miért a pusztában kell készíteni az utat? Persze sok gondolat lehet ezzel kapcsolatban az emberben, lehet az is, hogy hát igen, mert egy olyan puszta, lepusztult világban élünk. Ha megnézzük a körülöttünk lévő világot, akkor látjuk azt, hogy valóban lepusztult, lelkileg, lepusztult, akár szellemileg, erkölcsileg, egy pusztai világban élünk, ahol keserves és nyomorúságos az embernek az élete. Még akkor is, hogyha látszólag nem úgy tűnik. De nem csak ebben az értelemben láthatjuk azt, hogy készítsétek az Úrnak az útját a pusztán keresztül. Mert a pusztának van egy másik jelentősége, és a pusztának pedig az a jelentősége, hogy a puszta az a hely, ahol az ember el tud csendesedni. Emlékezzünk csak, Jézus 40 napig ment ki a pusztába imádkozni. Vagy arról olvasunk sokszor, hogy a pusztába ment ki azért, hogy visszahúzódjon. Vagy emlékezzünk Mózes történetére, amikor azt olvassuk, hogy a pusztában volt kint, és ott jelent meg neki az Úr az égő csipkebokorban. A pusztának nem csak olyan jelentősége van, ami megmutatja számunkra azt, hogy milyen is ez a világ, és hogy milyen puszta, hanem az, hogy a puszta az imádságnak a helye. Vagyis honnan jön a szabadítás? Min keresztül érkezik? A csendességen. És ezt mondja itt az Úr az ő népének, hogy csendességben és reménységben erősségetek lett volna. Mert mindig a csendességen keresztül jön a szabadítás. És mi ezt nem tudjuk elhinni, hogy a csendességen keresztül jön a szabadítás. Amikor az emberrel történik valami, amikor valami váratlan helyzet alakul ki, akkor milyenek vagyunk mi emberek? Én is. Mindig megtapasztalom, mindig megítél engem az Úr, mindig megszégyenülök utána, mert mindig keresem a megoldásokat, és az első pillanatban az van előttem, hogy hogyan is lehetne ezeket a dolgokat megoldani, és jár az agyam, forognak az agyam kerekei, és keresem a megoldásokat, telefonálgatok, mit is kéne csinálni, és akkor mindig elgondolkodom, hogy de nem ez az első megoldás, csendesedjetek el, kérjétek az Urat, ő ad nektek segítséget, ő az, aki erőt ad nektek, ő az, aki bölcsességet ad nektek, és ő nála van a szabadítás, és mi pedig soha nem hozzájövünk. Emlékezzünk csak ott a genezáreti tavon, amikor a tanítványokkal együtt megy át Jézus az egyik partról a másikra, és vihar támad, és mit olvasunk, hogy Jézus nyugodtan alszik, a tanítványok meg próbálkoznak felülkerekedni a habokon, a hullámukon. És én magamban azon gondolkodtam el, hogy lehet, hogy el is feledkeztek arról, hogy Jézus ott van. Ő ott nyugodtan aludt, meg se szólalt, meg se mozdult, és a tanítványoknak eszünk ábrába se volt az, hogy most Jézus ott van. Abban a nagy felfordulásban, félelemben, kapkodásban mindennel foglalkoztak, és el is felejtkeztek róla, hogy hát Jézus is ott van, csak föl kéne ébreszteni, de ők nem ezzel törődtek, mert nem látták meg. A pusztán keresztül jön a szabadulás. csendesedjetek el. És amikor rájöttek arra, hogy képtelenek felülkerekedni a hatalmas viharon, na akkor jutott eszükbe, hogy álljunk meg egy pillanatra. Hát itt van az Úr a csónakban. Miért nem őt hívjuk segítségül? Igen, csendesedjetek el. A csendességen keresztül jön a ti szabadításotok. A csendességben értjük meg az Istennek a tervét az életünkben, és értjük meg azt, hogy mit kell cselekedni. A csendre van szükségünk, az imádságra van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, hogy honnan is és miképpen jön a szabadítás. És meglássuk Istennek a hatalmát. A pusztán keresztül jön Isten szabadítása. Két nagyon kedves történetet említsek a testvéreknek a Ószövetségből. Mind a két történet azért fontos számomra, mert két olyan történet, amit mindig is nagyon szerettem, és sokszor előveszem, és sokszor elolvasom. Az egyik ilyen történet Elizeus prófétával történt meg. A Királyok második könyvében beszél az ige erről a történetről, amikor arról olvasunk, hogy asszír csapatok jöttek Izrael ellen, és időnként megtámadták, elvitték az élelmet, elvitték az embereket. Tehát ilyen portyázó támadásokat végeztek Izrael ellen, és tehetetlen volt Isten népe. És arról olvasunk, hogy Elizeus minden nap az Úrhoz ment, és Isten megmutatta neki, hogy honnan jön majd a sereg. És amikor megérkezett ez a portyázó sereg, hirtelen lecsapott Izraelre, mindig szembe találták magukat az ellenséggel, vagy a védőkkel. És már nagyon zavarta ez a szír királyt, az asszír királyt, és azon beszélt az ő tanácsadóival, hogy biztos van közöttünk valaki, aki elárul bennünket. Tessék, keressük meg, mert mi itt megtárgyaljuk nagyon szűk körben, hogy mi lesz a következő lépés, és mindig ott van Izrael serege. És akkor valaki megszólal az ő tanácsadói közül, mert elkezdték keresni, hogy mi is az oka, hogy mindig ott van az ellenség, ott van Izrael katonája, ahova éppen elindultak, és akkor jön a hír, hogy az történik, hogy van egy próféta Izraelben, Elizeus, aki mindig előre megmondja azt, hogy hol fogunk betörni. És a király azt kiadja a parancsot, hogy menjetek el, hozzátok el ezt a prófétát. És Dótában van Elizeus az ő szolgájával, Géházival, és egy reggel arra ébrednek, hogy kimegy Géházi, kinéz, és látja a körülötte lévő várost, a hegyeket, és a legnagyobb problémája az volt, amikor meglátja, hogy körbe van véve az a város az ellenséges szír csapatokkal. És teljesen kétségbe esik, és szalad a prófétához, és mondja, hogy Uram, Uram, elveszünk, hát itt vannak a szírek, és kimegy Elizeus, és imádkozik az ő szolgájáért, és megnyitja Isten az ő szemét, és azt látja, hogy körben a hegyek tele vannak tüzes szekerekkel, angyalokkal, akik őrzik a várost. És olyan kedves ez a történet, amikor az ige azt mondja, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Isten így őrzi az ő népét. Jön az Úr hatalommal, és meglátjuk, hogyha elcsendesedünk. De aztán a történet tovább haladva nem úgy történik, ahogy én annak idején elképzeltem. Mert mit képzel az ember ilyenkor, hogy mi fog történni? Hát én azt vártam, bevallom őszintén, amikor először olvastam ezt a történetet, ma már nem várom, bár néha még bennem van ez a gondolat, de nem így folytatódik. Mert az emberben az a gondolat van, hogy hát ha az Úr ott van a hatalmas csapatokkal, akkor miért nem győzi le? Hát ugye ott vannak a hatalmas csapatok, na hogyha egyszer találkoznának szíriai csapatok az Isten angyalainak csapatával, na azok, az egy biztos győzelem lenne. Hát miért nem támadnak rá ezek a csapatok? De Isten nem ezt az utat adta. Akkor miért volt fontos? Hát ezt nem látták a szír csapatok, azt csak Elizeus látta, azt csak Géházi látta. Hát mi ebben a történetben a pozitív kisugárzás? Mert senki nem látta rajtuk kívül ezeket a csapatokat, mert csak azok látják az Isten szabadítását, az Isten jelenlétét, akik tudnak elcsendesedni. És testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy annyiszor nem látjuk az Isten hatalmát, mert nem tudunk elcsendesedni. Mert mi is csak mindig azt látjuk, ami a szemünk előtt van, de az Úr azt szeretne láttatni velünk, amit valójában ott van. És én azért szeretném különösen kiemelni ezt, hogy a valóságot akarja láttatni Isten velünk. Sokan azt gondolják, hogy hát az a valóság, hogy ott van a szíriai csapat, sereg, és az, ami ott a hegyen, az Isten serege, az angyalok, az nem valóság. De az a valóság, az az igazság, az az, ami bennünket megtartat, és ami reménységet adhat, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. De ebben a imádságban, ebben a csendességben hol találjuk az erőt? Ott, hogy megértette Elizeus, hogy mi a feladata. Megértette, hogy hogyan lehet legyőzni ezt a sereget. És ugye azt olvassuk az igében, hogy lement hozzájuk Elizeus, Isten vaksággal verte el ezt a hatalmas sereget, és bejöttek a városba, és amikor felnyílt a szemük, mert Isten megnyitotta a seregnek a szemét, akkor azt látta, hogy körülveszi őket, Izraelnek a serege. És kérdezte a parancsnok, hogy Atyám, öljük őket? Dehogy öljük, adjunk nekik enni, és engedjük el őket. Hát senki sem erre a válaszra számolt. De hogy Istennek mennyire másabb terve van, mint az embernek, és mennyire másképpen gondolkodik. És lehet, hogy ha Elizeus nem csendesedik el, és nem a pusztán keresztül várja, az elcsendesedésen keresztül várja a szabadítást, akkor az első gondolata az volt, na most megmutatjuk ezeknek a szíreknek, hogy milyen erősek vagyunk. De nem ezt tette. És az, ha az ember elkezd tovább gondolkodni, és hogyha akkor egy nagy mészárlást folytatnak le Izrael csapatai, akkor mi lett volna a következő? Jött volna a válaszcsapás, amit nem bírt volna ki Izrael. De ők megetették őket, és elengedték békességgel. És azt mondja Isten igéje, hogy attól a naptól nem jöttek szabad csapatok Izraelbe. Honnan jön a szabadulás, szabadítás? Nem a mi magunk elményéből, hanem a pusztán keresztül, az elcsendesedésen keresztül. És Isten mindig megmutatja az ő hatalmát, és mindig megmutatja azt, hogy ő hogyan akar bennünket megszabadítani, mert mindig többen vannak velünk, mint ellenünk. Tehát a csendességben van a mi szabadításunk. De az ige azt mondja, hogy nem csak a csendességben, nem csak a szabadítás az erő van, hanem a csendességben bölcsességet is találunk. A csendességben meglátjuk azt, hogy Isten milyen úton akar bennünket vezetni. És ahogy mondtam, még egy történet van, ami szintén egy másik nagyon fontos történet az én számomra, ez pedig ugye szintén az Ószövetségben lévő történet, amikor a Bírák könyvének a 6. fejezetében olvassuk azt, hogy Isten hogy szabadítja meg az ő népét Gedeonon keresztül, és ott is hasonlóképpen láthatjuk azt, hogy Isten hogyan ad bölcsességet Gedeonnak, hogy hogyan győzhetik le. És ő is a csendességen keresztül látta meg az isteni utat, nem másképpen. Ugye az első imádsága az volt, amikor találkozott az angyallal Gedeon, hogy Uram, hol vannak az Isten csoda dolgai? Nem hitt, nem volt reménysége, mert nem bízott Istenben, mert nem volt megtapasztalása. Addig, amíg az ember nem találkozik Istennel, addig, amíg igazán oda nem fordulunk ő hozzá, addig nem láthatjuk meg az Isten szabadítását. Ma reggel az imaórán említettem Pál apostolnak a történetét, a megtérését, és ott említettem azt, hogy amikor Pál apostol megtért, bement ugye Damaszkuszba, akkor az Úr megjelent a tanítványnak, és mondta, hogy menj el az egyenes utcába Ananiásnak, hogy menj el, mert ott van egy tarzuszi ember, aki imádkozik. És reggel arról beszéltem, vagy azt említettem, hogy mit is jelent az, amikor az ember először elkezd imádkozni. Hittel. Eddig is imádkozott Pál, de most valami megváltozott, és ez az imádság meghallgattatott. És átélte, hogy megnyíltak az ő szemei. Valami hasonló volt Gedeonnál is, aki addig tele volt keserűséggel, hogy Isten nem ad szabadítást, pedig várta, és most végre, amikor elkeseredésében valójában odafordult az Úrhoz, akkor az Úr meghallgatta. És tudjuk a történetből, hogy annyi bizonyságát adta annak, hogy ő szabadító. És hogyha figyelünk az ő szavára, akkor meglátjuk a szabadításunkat, megtapasztaljuk. És így tapasztalhatta meg azt, hogy elkészített áldozatot az Isten angyala a pálcájával hogyan emésztette meg. Aztán látjuk azt, hogy hogyan kérte az Úrnak a bizonyságát, amikor kirakta hajnalban a szélűre a gyapjút, és vizes lett, majd aztán száraz lett. Tehát olyan csodálatos ez a történet, mert végre imádkozott, mert a pusztán keresztül várta a szabadulást, nem emberi erőben bízott, és a győzelme is, ahogy látjuk, nem olyan győzelem volt, amire az ember számítana vagy gondolna, hogy hogyan fogjuk legyőzni az ellenséget, majd összeszedjük a hatalmas sereget, és ezt tette Gedeon is. Több mint 40 ezer ember összegyűlt, és a végén 300 harcossal győzte le a midianitákat. Miért? Mert a szabadulás az a pusztán keresztül, az imádságon keresztül jön. A szabadulás akkor jön, hogyha bízunk Istenben, ha reménységünk van, és a szabadulás akkor jön, hogyha ezzel a reménységgel odafordulva megértjük az Isten akaratát, mert ő segíteni akar. Jön az Úr hatalommal, készítsétek az Úrnak az útját a pusztában, az imádságban, és ő jön, és szabadulást ad. Igen, gondolkozzunk el, közeledve a karácsonyi ünnephez, közeledve az Úr eljöveteléhez, hogy vajon mi a pusztán át keressük-e, vagy a pusztában keressük-e az Úr szabadulását. Vagy mi magunk próbálkozgatunk, magunk próbálunk megoldásokat találni, és a bajunk az, hogy nem csendesedünk el, nem engedjük, hogy az Úr megmossa a lábunkat. Ahhoz túl gőgösek vagyunk, túl nagynak érezzük magunkat, hogy valaki szolgáljon nekünk. Márpedig az Úr azért jött, hogy szolgáljon. Azért jött, hogy bennünket megszabadítson. De ez csak akkor lehetséges, hogyha elcsendesedünk, ha tőle várjuk a segítséget, és engedjük, hogy azon az úton szabadítson meg bennünket, amit ő elgondolt, mert az az igazi szabadulás. Igen, talán Gedeonnál is, talán a másik történetnél is lehetett volna más módon is szabadulás, lehetett volna harc árán is, de nem biztos, hogy az a szabadulás olyan szabadulás lett volna, ami tartós. De amit Isten készített el, az mindig tartós. Tehát egyengessük az Úrnak az útját a pusztában. Csendesedjünk el, mert ő jön hatalommal, Bízzuk ő rá. A hatalom az övé, nem a miénk. A győzelem az övé, és nem a miénk. És az áldás az viszont a miénk, amit Isten elkészített. Tehát csendesedjünk el, és ismerjük meg, hogy egyedül csak ő az Isten. És áldás lesz a mi életünkön. Adja az Úr, hogy ezt megtanuljuk, hogy ezt a szívünkben üssük, és ennek áldását minden nap megtapasztaljuk. Amen.